Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pusztinán is tarthatnak rendszeresen magyar misét a moldvai csengók, miután Jaszif Paulet jászvásári római katolikus püspök jóváhagyta, hogy akár heti rendszerességgel magyar misét celebráljanak a moldvai településen. Közölte tegnap a Krónika erdélyi portálnak nyilatkozva Nyisztortinga néprajzkutató. A római katolikus vallású moldvai csengók eddig csak Bákó megye székhelyén, Bákóban gyűlhettek össze rendszeresen havi egy alkalommal magyar nyelvű misére. Pusztina az első csengók lakta moldvai falu, ahol engedélyezik számukra a rendszeres magyar nyelvű misézést. A moldvai magyar nyelvű misék bevezetéséért évtizedek óta küzdő Pusztinai Szent István Egyesület elnöke elmondta, az egyesület tagjai július 23-án voltak a püspöki kihallgatáson Jászvásáron, és kérésük meghallgatásra talált. Számolt be a Krónikára hivatkozva a Magyar Távirati Iroda. A lakáskiadáshoz nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel a kiadó ingatlanok piacának csúcs szezonja kapcsán a hosszú távú lakáskiadás legfőbb szabályait összefoglaló közleményében. A közlemény szerint, ha a bérbeadó magánszemély és nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A havilag bérről átvételi elismervényt kell kiállítani, ami írásban rögzíti a bevételt, tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy a bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg. Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentik az igazolható költségek és az értékcsökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10% költséghárnyad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves személyi jövedelemadó bevallásban ingatlan bérbeadásból származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15% áll a közleményben. Több 10 millió forintos kárt okozott az a két litván tolvaj, aki magyar mezőgazdasági vállalkozók traktorjainak GPS antennáit és monitorait lopta el több helyen az országban, tájékoztatta a Zalavár megyei főügyészség helyettes szóvivője az MTI-t. Németh Eszter közölte, egy 39 éves litván férfi és társa 2023 tavaszán döntötte el, hogy otthoni jövedelmüket magyarországi mezőgazdasági vállalkozók munkagépeire felszerelt GPS antennák és monitorok eltulajdonításával és azok értékesítésével egészíti ki. A két férfi az eltulajdonított eszközöket később ismeretlen személynek értékesítette. Kezdődik a Sziget Fesztivál az Óbudai sziget környékén, lezárásokra és erősebb forgalomra figyelmeztetett a Budapesti Közlekedési Központ. Azt írták, az augusztus 7 és 12 között az Óbudai szigeten tartott Sziget Fesztivál miatt augusztus 15-én 20 óráig lezárták a budai alsórakpart északi szakaszát a Mozaik utca és a Bevásárlóközpont parkolója között, az Óbudai szigetet pedig már korábban lezárták. A fesztivál miatt keddig naponta 13 órától hajnal 3 óráig időszakosan szintén lezárják a Mozaik utcát, valamint a budai alsórakpartot a Mozaik utca és a Margit híd között. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a Mozaik utca környékén a megszokottnál jóval nagyobb gyalogos forgalomra kell számítani, a Szentendrei úton pedig a délutáni és esti órákban a szokottnál erősebb forgalom várható. Juhászra támadt egy medve, már a viradóra az erdélyi Maros megyében a férfit a két lábán sebesítette meg a nagyvad, közölte a Maros megyei hegyi mentőszolgálat. A medvetámadás Marosliget közelében történt. A hajnali 2 órakor leadott segélyhívásra a Palota-Ilvai hegyi mentőszolgálat és a Dédai rohamentő egység is hamar a helyszínre érkezett. A mentősök a helyszínen ellátták az áldozatot, majd kórházba szállították. A marosvécsi rendőrös tájékoztatása szerint az áldozat egy 47 éves férfi, aki a Besztercenaszód megyei kis sajtóról származik, a támadás idején a Hiúnyáj közelében tartózkodott. Kovács Róbert, a Maros megyei hegyi mentőszolgálat vezetője a Székelyhon hírportálnak úgy nyilatkozott, a juhász a juhnyájat próbálta védeni, amikor rátámadt a medve. Híreink végén az időjárásról. Holnap gyakran zavarhatják velük a napsütést, és több helyen is kialakulhatnak időnként záporok, zivatarok, a legkisebb esélye a csapadék hullásra az Alföld keleti, délkeleti és a déli tájai mutatkozik. Többfelé megélénkül, néhol átmenetileg megerősödik a nyugati észak-nyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Híreinket hallották.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. Mindannyian szeretjük a jó meséket, mesekönyveket, de a mai bőséges kínálatban sokszor nehéz eligazodnunk. Hadd segítsünk ebben egy kicsit, és ajánljunk figyelmükbe egy nemrégiben megjelent mesekönyvet, mely közvetlen hangjával, saját élményekből táplálkozó történeteivel egyaránt lehet majd a kicsik és a nagyok kedvence is. Mai vendégünk a kötet szerzője, Bartucz Kovács Erzsébet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt Egerben a Szent István Rádió stúdiójában Bartucz Kovács Erzsébetet, 14 unokás nagymamát, aki, ahogy a könyv címe is, Mami meséi, biztos, hogy nagyon sokat kell, hogy meséljen ennek a sok gyermeknek.
Köszönöm szépen a meghívást. Igen, valóban nagyon sokat kell, hogy meséljek, mert hogy sok a kicsi a családunkban. A 14-ből 12, 9-től így 1 éves korig, akiknek folyton-folyton csak történeteket és meséket kell mondanom.
És mondhatjuk, hogy ennek a gyümölcse az a kötet, amit most én a kezemben tartok, ami nemrégiben jelent meg, Mami meséi címmel.
Igen, a kiskönyvecskének a története az, hogy a 14 unokából 2 Angliában él, Londonban. és amikor ők itthon vannak nyáron, hosszabb ideig, másfél hónapig, egy hónapig, akkor az a szülők elvárása, hogy csak magyarul beszéljünk a gyerekeknek. Mert ugye angol nyelvkörnyezetben vannak, angolul beszélnek, angolul játszanak egymás között, ha játszanak, de itthon magyarul kell beszélni, hogy a nyelv az megmaradjon rendesen, hibátlanul. És ezért minden este én vagyok a mese, mondó, nagymama. Elvonulunk a szobába, és mesét mondok. Egy idő után ugye nem akarnak elaludni, meg már elfáradok a meseolvasásba, villany lekapcs, sötét van, aludjunk. Jó, de akkor még mesélj már valamit, mami, és akkor gondolok, de mit meséljek könyv nélkül? És akkor jutott eszembe, hogy annó nekem gyerekkoromban a szüleim milyen sokat meséltek régi történetet. Ez volt a neve, hogy régi történet, hogy velük mi történt gyerekkorukban. Nem kell hozzá mesekönyv, nem kell hozzá villany, egyszerűen csak el kell mesélned, hogy milyen volt a gyerekkorod. Így indult ez az egész történet.
És valószínűleg jól fogadták a gyerekek, hiszen ebben a mesekönyvedben 20 ilyen történetet olvashatnak, akik a kezükbe veszik.
Túlságosan is jól fogadták, mert az a baj, hogy amikor hazautaztak Angliába, és este ugye lefekvés, várták a mesét. De hát anya meg apa nem tudták ezt elmesélni, nyilván mert nem is hallhatták, és nekik meg valahogy nem jön úgy a mesélés, hiába, hogy vannak gyerekkori történetek, nem tudták úgy elmesélni. És ez ment vagy 2-3 éven keresztül, amikor egyik este felhívott az anyuka Luca, hogy hallod, írd már le azokat a meséket, mert megőrülök, hogy nem jó nekik semmi, csak az. És akkor kezdtem el leírogatni a történeteket.
Akkor végül is az unokáknak is köszönhetjük a könyvet.
Igen, abszolút. Elsődlegesen Hugónak és Emiliának. Igen, ők a legnagyobb mami meséi fanok, hogy így fogalmazzak. De már most az összes többi is olyan korban van, amikor figyelnek rád, és végighallgatják a mesét, és közbe kérdeznek, és elképzelik, és eljátsszák a történetet. Úgyhogy azért is gondoltam, hogy akkor az összes többi is megkaphassa ezt örökségként, úgymond, és ezért kezdtem el leírni könyvformában.
Mondod, hogy örökségként megkaphassák ők is. Miért érzed fontosnak, hogy megismerjék a szüleik, a nagyszüleik életét, történetét?
Nyilván azért fontos elsődlegesen, hogy a gyerek ne csak szülőként nézzen rád, hanem tudja, hogy igen, te is voltál gyerek, te is csináltál időnként rosszaságokat, te is volt, amikor nem jól viselkedtél, vagy büntetést kaptál, hogy egy kicsit az értékrendjét is valahogy helyre tudjam tenni a világba, arról nem beszélve, hogy akikkel ő már nem találkozhatott az én nagyszüleimmel, az én szüleimmel, hogy kapjon már egy kis képet róluk, hogy milyen emberek voltak, hogy kik az ő őseik, hogy hogy éltek, hogy ők mit gondoltak a világról. Én szerintem ez fontos lenne mindenkinek, hogy a saját családját ismerje a gyerek.
Igen, mert előfordul, hogy mondjuk fényképen lát még valakit, de nem tud hozzá kapcsolni semmit. Van ott egy arc, vagy van ott egy figura, ellenben, hogyha hallott már róla egy-két történetet, akkor csak kialakul benne egy kép, hogy milyen is volt ez az ember.
Igen, igen, ez abszolút így van. Mutogathatok én nekik fotóalbumot, nézzétek, ez itt a nagypapám, ez itt a nagymamám, és továbbhajtok, és már el is felejtette. De ha elmesélek egy történetet, ami a nagypapával kapcsolatos, ami megtörtént, akkor azt fogja mondani, ó, tényleg emlékszem, mikor a nagypapa milyen huncutságot csinált.
Igen, és akár tényleg a személyiségüket is megismerhetik így, hogy akár vicces volt, akár komoly volt, vagy hogy akár példaképet is találhatnak a saját őseik között is.
Igen, én maximálisan így gondolom, én imádtam a nagyszüleimet, mindenkit. Én még nagyon jó nevelést kaptam, az életre neveltek egyébként, és én azt gondolom, hogy a mostani gyerekeknek is kellene, hogy életre való dolgokat adjunk nekik.
Ahogy én olvastam a meséidet, ugye több dolog is nagyon szimpatikus volt a könyvben. Az első az, hogy borzasztó személyes a hangvétel. Most már, hogy elmondtad, hogy közvetlenül mesélted a gyerekeknek, és így lett ebből írott szöveg, így érthető, hogy miért ennyire személyes a szöveg. De emiatt szerintem nagyon közel tud kerülni bárkihez, aki kezébe veszi. Most említetted, hogy az életre neveltek még bennünket, téged, és ugye a korosztályt. Pont emiatt, a mesék miatt, és amiatt, hogy ennyire személyes a hangvétele, könnyen magukévé tudják tenni a gyerekek is azokat a tapasztalatokat, amiket így megosztasz velük.
Én csak a saját unokáimat tudom, nyilván idegen gyerekektől nem igaz, mert volt visszajelzés, mert egy kolléganőm volt a tesztolvasó, 3 gyereke van, 2 fiú meg egy kislány, és ők voltak a tesztolvasók, hogy hát mégis nézzük már meg, hogy a saját unokáimon kívül vajon másnak is tetszenek ez a történetek, mert ha nem, akkor nem fektetek bele energiát, és az volt a visszajelzés, hogy borzasztóan imádták a gyerekek, és hogy mennyire bele tudtak helyezkedni a történetbe, és aki mesélte, érdekes módon mind azt mondta, hogy olyan, mintha ott lett volna benne a történetbe.
Az is jó a mai gyerekeknek, hogy megismerik azt a fajta világot, amikor még együtt játszottunk szinte mindig, mert nem is nagyon volt más lehetőségünk. Tehát közel egymáshoz, közel az állatokhoz, közel a természethez, folyamatosan ebben a közegben kellett megtalálnunk azokat a játékokat, hogy de nem is kellett megtalálnunk, mert jöttek ezek maguktól szerintem abban az időben.
Mi nagyon jókat játszottunk játék nélkül, eszközök nélkül. És tudod, miért volt ez jó? Mert a csapatmunkát is megtanultuk ezáltal, amit gyerekként mi nem tudtunk, de megtanultunk együtt működni, együtt dolgozni. A mai világban, amikor mindenki csak a saját kis burkában él, mindenki kommunikál a másikkal elektronikusan, az utcán meg nem tudunk 2 mondatot beszélni. Hát ez katasztrófa.
Igen, és ezért jó, hogy ebben a mesékbe pont az ellentétes világot is megtapasztalhatják, akik elolvassák.
Attól is nagyon szomorú vagyok, finoman fogalmaztam, amikor a gyerek azzal tölti az idejét, hogy elkezd egy kütyüvel játszani. Vagy az interneten már most mindent el lehet érni, és akkor mondom neki, hogy életem, jó idő van, süt a nap, menj ki a kertbe, játszál. Vége van a nyári szünetnek, mit fogsz mesélni, mit csináltál? Hát ültem a szobába, és nyomogattam a tabletemet. Ezt fogod mesélni? Annyira megváltozott az értékrend, hogy én ezt, nekem ez nem szimpatikus. A gyerek azért gyerek, hogy menjen ki a szabadba, játszon, focizzon, levegőn legyen, mozogjon, és ne bent kuksoljon a szobába, mert örökké azt csinálja. Sok időt töltenek ülve és a padba is, és annyira le vannak terhelve a tanulnivalóval is, hogy azt gondolom, hogy az ilyenfajta tevékenység, ami fizikai tevékenységgel is jár, és kint vannak a szabad levegőn, ez igenis szükséges minden gyereknek, csak már elfelejtettek játszani hagyományos értelemben.
Igen, és nagyon érdekes, hogy amikor mondjuk táborban van az ember, és rá vannak kényszerítve, hogy kint legyenek a szabadba, és egy-egy ilyen egyszerű játékot, amit gyerekkorunkban véletlenül találtunk ki, vagy játszottunk, és elmondjuk nekik, akkor szinte kapva kaplak rajta, hál' Istennek, hogy ilyet is lehet játszani, és akkor csinálják. És ott azért öröm látni, hogy attól, hogy a világ megváltozott körülöttünk, azért a gyerek az gyerek maradt.
Igen, és a második részben tervezem is, hogy ilyeneket is le fogok írni, hogy miket játszottunk, vagy miket ettünk. Nem úgy volt, hogy kinyitottad a hűtőt, és hú, mennyiféle hami van benne, és majd választok magamnak a 20 joghurt közül egyet, ami szimpatikus. Nincsen ezzel semmi baj, csak hogy egy kicsit megértsék a gyerekek, hogy ezek nem csak úgy vannak, ezek a dolgok. Ezeket valakinek elő kell állítani, a szülőnek azért meg kell dolgozni, ezt ki kell fizetni. Ezek nem csak úgy kiveszem és megeszem, és ennyi az életem. Nem tudom, szóval, hogy egy kicsit mögé lássanak a dolgoknak inkább, ez a jó kifejezés.
Igen, mert nekünk még természetes volt, hogy akár láttunk egy aratást, tudtuk, hogy hogy lesz a kenyér. Még, és nem úgy, hogy mondjuk megtanultuk az iskolában, hanem ezt természetesnek vettük, hiszen ismertük a folyamatot. Mert ha nem is éltünk benne, de mondjuk elmesélték, hogy na ez ezért történik, meg láttuk, hogy most még áll a búza, most meg máshol sincs. És ugye a mai gyerekek meg tényleg ahhoz vannak hozzászokva, hogy bemegyünk a boltba, minden elérhető, és nem biztos, hogy mögé tudja tenni az általad említett folyamatokat is, hogy hogy jut el hozzá. Ugyanakkor meg, ha azt szeretnénk, hogy értékelje a dolgokat, és a helyükön tudják kezelni ezeket, akkor fontos, hogy ezeket lássák is.
Igen, pont erre volt egy jó példa, az egyik kisunokám kakaót kért, és öntöttem ki a tejet, és kérdezte, hogy mami, te nem iszol tejet? Mondom, nem, én nem szeretem. Azt mondja, miért nem? Hát mondom, mert nekem tudod, olyan tehén szaga van. És így rám nézett nagy kerek szemekkel, hogy miről beszélsz te? Mi az, hogy tehén szaga van? Hát mondom, tudod, a tej a tehénből kifejik a tejet. Néz rám, még mindig csodálkozva, dehogy, hát kiöntjük a dobozból. És akkor döbbentem rá, hogy tényleg mennyire megváltozott a világ, hogy nekünk ez mind ott volt a szemünk előtt, mi ezt láttuk. És örülök, hogy ilyeneket is leírtam, mert legalább egy kicsit vissza tud tekinteni a rég múlt időbe, és tudja, hogy ja, a tej az nem a dobozba terem, hanem igen, a tehénkéből jön a tej. Csak ilyen apróságok, amik így folyamatosan szembe jönnek velem a történeteim kapcsán.
Igen, ez ugye az első mese a kötetben, az pont a búzával kapcsolatos, ami egy nagyon tanúságos történet szintén, és ez is annyira eleven, hogy a gyerek milyen, persze mindenhol játszani akar, hol játszok a búzatáblába. Nyilván, mert ott el tudok bújni, ott tudok úgymond várat építeni, és aztán persze egy csodálkozom, amikor kiderül, hogy hoppá, nem kellett volna lehemperegni a búzát, mert az bizony nem azért van ott, hogy én lehemperegjem. De ennek a történetnek is nagyon szép a vége, ahogy a szülők átfordítják a dolgot, hogy azért jó is volt abba, még ha kevesebb kenyérke is lesz.
Igen, igen, minden mesének, én a pozitív befejezéseket szeretem, megmondom őszintén, és minden mesének a vége valami pozitív dologgal zárul, vagy valami olyan tanulsággal, ami a végén jó szájízt hagy a kisgyerekbe. Persze a nagyobbak már azért rájöttek, hogy nem minden úgy történt, ahogy én leírtam a könyvbe. Például a csípős kakasnak és a labdalopkodó kacsának sem egészen biztos, hogy úgy ért véget a története, hogy én azt leírtam, de hát nyilván egy kisgyereknek lefekvés előtt nem fogsz ilyeneket elmesélni. Tehát vannak benne azért szépítések, de igen, igyekeztem mindegyikkel valami hasznos dolgot is átadni közbe a mese közbe.
Egyébként, ahogy mondod, a csípős kakast, illetve a néma kacsákat, ugye nálunk is annak idején előfordult ilyen, nekünk is azt mondták anyáik, ha eltűnt valamelyik állat, hogy nem tudom, eladták, vagy pedig nem is tudom, azt hiszem ez egyik talán így volt, hogy véletlenül beleakadt egy drótba, és elpusztult szegény, és emlékszem, hogy a szomszéd bácsihoz jártunk át nyilatkozni az öcsémmel, és aztán ő lebentette fel a fájtlat ezekre a dolgokra, a felesége meg rászott, hogy nem kell mindent elmondani ennek a gyereknek. Többször említetted, hogy tervezel folytatást.
Igen, mert nagyon-nagyon sok történetem van, és milyen érdekes, hogyha az ember elkezdi ezeket az emlékeit előásni a kis rejtek zugokból az agyából, hogy egyre több minden jut eszembe. És egyébként valahol rá is voltam kényszerülve, mert ugye elkezdtem mesélni a meséket, és akkor jó, de akkor most valami vicceset mesél. És akkor ültem, de mi az, ami vicces történet volt? Így jött a Káposzta lő gól című mese például. Jó, de akkor mami most valami ijesztőt meséljél. Ijesztőt meséljek. Akkor jött a csípős kakas. Akkor most valami vicceset és ijesztőt. És akkor folyton voltak kívánságok, aminek próbáltál megfelelni. Nyilván is gondolkodtál, hogy melyik történet az, ami megfelelhet ennek az elvárásnak. És egyre másra csak jöttek a sztorik. Én nekem borzasztó jó gyerekkorom volt, én nem is akartam felnőni, megmondom őszintén, és ezek annyira belém ivódtak ezek a történetek, hogy most is könnyedén elmesélem őket, mert jó volt megélni őket. Hát azért egyszer csak ki fogok belőle fogyni, de szerencsére sok unokatestvérem van, akikkel vannak még közös sztorink, úgyhogy pont most hallottam egy annyira vicces történetet, hogy már meg is írtam, mert azon még én is, hát nevetés nélkül alig bírtam még le is írni a történetet, hogy a nagypapa hogy megviccelte az egyik unokatesómat, amikor úgymond elvitte motorozni. Úgyhogy hál' Istennek mindig van kiből és miből merítenem újabb történetet.
Most említetted az unokatestvéreket, és ugye erről rögtön eszembe jut az, hogy az előbb említetted azt is, hogy a csapatmunkát, együtt dolgozást is megtanultuk gyerekként. Igen, hiszen akkor szerettünk játszani, ha sokan voltunk együtt.
Igen.
És ez természetes volt, hogy az ember kiment az utcára, már reggel azt néztük, hogy a szomszéd gyerekek kín vannak-e, ha nem, akkor addig óbbigattuk a kapu előtt, amíg elő nem jött, vagy nem szólt az anya, hogy maradjatok, mert még alszik. És a mai gyerekeknek még a sajátjaimból kiindulva, és hogy pont úgy jött ki, hogy akik körülöttünk laktak, szomszéd gyerekek, vagy sokkal idősebbek voltak, vagy sokkal kisebbek, úgyhogy például az enyémeknek is ez a fajta élmény, ez így sajnos kimaradt az életükben.
Pedig milyen jó is volt ez a bandázás.
Van-e konkrét terved már? Tehát, hogy tudod-e, hogy mennyibe lesznek mások a következő mesék, mint amik mondjuk ezek voltak?
A következő mesék ugyanez a stílus lesz, mint ami most is van. Annyiban lesz más, hogy ebbe elsődlegesen csak az anyai nagyszülőkkel közösen megélt történetek vannak, és most már szeretném az apai nagyszülőket is jobban bevonni, és már a kisiskolás történeteimet is bevonni a mesékbe.
Béla Pátfalván volt a könyvnek bemutatója.
Igen.
A művelődési házba május 29-én. Egy pár szót mondasz róla, hogy sikerült, milyen volt?
Életem első könyv bemutatója volt, soha nem csináltam még ilyet, mindenki nagyon izgult rajtam kívül, én valamiért nem izgultam, és egy abszolút pozitív hangulatú, nagyon kellemes este kerekedett ki belőle. Sokan voltunk egyébként, már most tudom így visszanézve, hogy 40 ember azért sok egy könyvbemutatón, pláne úgy, hogy igazából egy ismeretlen szerzőről beszélünk, habár nekem megvan az a helyzeti előnyöm, hogy én 30 évig ott éltem Bélapátfalván. Tehát azért még sokan ismernek és tudják, hogy ki vagyok, sőt a szüleimet is ismerték, és azért is volt ott egy könyvbemutató, mert amikor a Facebookon kiírtam, hogy írtam egy könyvet, akkor sokan reagáltak, és úgy ők szeretnének könyvet. És gondolkodtam, jó, de hát most egyesével hogy vigyem el mindenkihez a könyvet? És ezért gondoltam, hogy kéne egy helyszín, ahol így egyszerre tudnék találkozni ezekkel az emberekkel, és akkor mindig a véletlenek vitték előrébb ezt a történetet. Lényeg a lényeg, hogy összejött egy könyvbemutató Bélapátfalván, ahol egy kellemes beszélgetés keretében elmeséltem, hogy igen, nekem van egy ilyen oldalam is, nem csak egy hivatalnok voltam, hanem én mesét is mesélek az unokáimnak. Helyben meg lehetett oldani a könyvvásárlást is, és így mindenki ki lett elégítve.
És ugye hozzátartozik még, hogy a könyvhez az illusztrációkat Bélapátfalván élő és ott is dolgozó óvodapedagógus Farkasné Nagy Noémi készítette.
Noémi egy csoda. Egy 3 gyerekes anyuka, rettentő sok feladattal, és mégis bele tudta az idejébe valahogy sűríteni, hogy nekem készítsen illusztrációkat. Őt is véletlenül találtam meg, hozzáteszem, mert a nászasszonyom ott dolgozik Bélapáton az óvodába, és ő, mikor beszélgettem vele, mert ő is tesztolvasott a gyerekeknek, az óvisoknak, és beszélgettem vele, hogy illusztráció kéne, de hát én hogy sok mindenben ügyes vagyok, de ezt azért nem merném én felvállalni, és őnek jutott eszébe, hogy Noémi milyen szépen fest, és hogy mutatta, hogy milyen szép kis képet festett neki karácsonyra, és hogy mi lenne, ha megkérdeznénk. És gondoltam, hogy veszíteni valóm nincs, és megkerestem Noémit, és megkérdeztem, elküldtem neki a meséket, hogy egyáltalán olvassa el, hogy ő mit gondol róla, mennyire áll hozzá közel, és azt hitt, hogy hát ők ezt imádták, ezeket a meséket, mint hogyha az ő gyerekkora egy része jött volna vissza belőle, és hát nagyon-nagyon örül neki, hogy én megtaláltam ezzel a feladattal, és hát csodás képeket készített, megmondom őszintén, az, hogy ez a könyv mesekönyv lett, az nagyrészt annak köszönhető, hogy Noémi fantasztikus rajzokat, festményeket készített hozzá.
És ami nekem tetszik, hogy szerintem a meséknek a hangvétele, meg a rajzoknak a stílusa, az nagyon-nagyon közel van egymáshoz. Tehát, hogy ilyen személyes, kedves a rajz is, és a mese is. Tehát ez így egy jó egymásra találás volt megint.
És az is érdekes volt egyébként, hogy nekem ugye minden történethez egy konkrét kép, ami beugrik. És amikor Noémi elolvasta a meséket, 90%-ban ugyanazt rajzolta le.
Ezek azok a kis pontok, amikre az ember nem számít, de amikor elkezd valamint dolgozni, akkor ezek úgy jönnek, hál' Istennek, és összeállnak végül egy egészé.
Igen, igen. Ez a könyv, hogy megszületett, ez igazából mondhatnám, hogy a véletlenek sorozata. Mert hogy mindig valami véletlen beszélgetés, valami véletlen történés, ami mindig előrébb vitte, és jobban fejlődött ez az egész dolog. És amikor készültünk a könyvbemutatóra, akkor megkerestem ott az ottani iskola igazgatóját, hogy felolvasna egy mesét majd a könyvbemutatón, mert hogy akkor úgy jobban rá tudnak hangolódni, hogy egyáltalán milyen stílusa van ezeknek a meséknek, és többször beszélgettünk a könyvbemutató előtt, és ő küldött át nekem egy Veőre Sándor verset, a célról szól a történet, és az utolsó sor azt nagyon a magaménak éreztem, mert az volt benne, hogy nem ismerem a célomat, de a célom ismer engem. És amikor ezt elolvastam, akkor így megvilágosítottam, Úristen, nekem valóban ez lehet a célom, és a célom jobban tudta, hogy merre terelgessen engem, hogy ez a könyv megszülessen, mert én soha az életben nem volt ilyen tervem, hogy én majd meséket írok, hogy könyv lesz belőle, de hát ezt kellett csinálnom ezek szerint. A sorsom, a célom jobban tudta, hogy mi a feladatom. És érdekes, hogyha olyan dolgot csinálsz, ami a te feladatod, akkor így visznek előre a dolgok, és mindenbe segítenek.
Igen, olyan, mintha azt akarná mindenki, hogy ez így igen, haladjon igen, és megvalósuljon.
Igen.
Aki szeretné megvásárolni a könyvedet, hol tudja ezt megtenni, és hogy tudja megtenni?
Nem gondoltam, hogy ilyen nagy keletje lesz a könyvnek, megmondom őszintén, úgyhogy most még folyamatban vannak ezeknek az értékesítési csatornáknak a kiépítése, de aki szeretné elolvasni, az már a Bródi Sándor könyvtárba ki tudja kölcsönözni, mert már ott van belőle pár példány, és a könyvben is van, de most is elmondom, van egy www.mami.hu weboldal, ami folyamatos fejlesztés alatt van. Ott ugyanúgy, mint egy más bármely internetes vásárláskor, beleteszed a kosárba, megadod az adatokat, és meg lehet vásárolni a könyvet, viszont ennek ugye van szállítási költsége, és ami még most gondolkodom, és szeretném rövid időn belül megszervezni, hogy legyen egy olyan pont itt Egerbe, ahol odamész, és meg tudod venni a könyvet. De az is megoldás, hogyha a Facebookon rám írnak, mivel Egri vagyok, és Egerbe és Eger környékén azért nem olyan nagy terület, könnyen elérhető bárki szerintem, megoldható, hogy személyesen is találkozzunk, és aki szeretne egy könyvet, annak el tudom vinni, megbeszélünk egy helyet, ahol találkozunk, számlát tudok adni, minden megoldható.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és tudtunk beszélgetni a könyvedről, ami személy szerint nekem is nagyon tetszett. Kívánom, hogy akkor a folytatás is ugyanolyan szépen jól összejöjjön, mint ahogy ez az első köteted is összejött.
Én is köszönöm szépen.
Bartucz Kovács Erzsébettel, a Mami Meséi című kötet szerzőjével beszélgettünk. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Somosvári Eszter Anna.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Szent Háromság vasárnapja utáni évközi időben a Szent Háromság megvallása kapcsán a níceai hitvallás megzenésítéseivel foglalkozunk. A korábbi adásokban kétféle Gregorián krédót, Johann Sebastian Bach Hámol miséjének és Guillaume de Machaut Notre Dame miséjének krédó feldolgozását hallhatták. Bach kompozícióját vég nélkül elemezhetnénk, mégiscsak néhány érdekességre hívtam fel hallgatóim figyelmét. A 14. századi Machaut zenéje minden szépségével együtt is szokatlan mai füleinknek. Ám nagyon is figyelemre méltó, hogy a bécsi klasszika, nagy triásza, hogyan nyúlt a mise ordináriumhoz, azon belül is a krédóhoz. Erre fogok ma két példát mutatni. Franz Joseph Haydn 1796 és 1802 között 6 nagymisét komponált Eszterházi herceg kismartoni és eszterházai kastély temploma számára. A nagymise énekes szólistákra, kórusra és zenekarra írott kompozíció. Az 1798. júliusában és augusztusában komponált mise eredeti haydni felirata Missa in angustiis, mise a szorongattatás idején, hiszen a napóleoni háborúk idején született. A darab sokkal ismertebb ragadvány neve azonban a Nelson mise. 1798. augusztusában Nelson admirális tengeri győzelmet aratott Napóleon fölött Abukírnál. A hagyomány szerint ennek hírére építette be Haydn a fanfárt a Benediktus tételbe. Két évvel később, amikor Nelson Kismartonban járt, ezt a misét adták elő. Még jobban rávilágít az összefüggésekre, hogy Haydn hagyatékában megtalálták az Abukiri csata térképvázlatát. A Nelson Mise krédótétele következik most, az English Concert and Choir előadásában vezényel Trevor Pinnock. Wolfgang Amadé Mozart mise kompozíciói legfeljebb számban maradnak el a kortárs kismesterekétől. Természetesen azokat színvonalban messze felülmúlja a rövid életű lángelme. Híres cémol miséje, melyet már Bécsben, házasságkötése alkalmából hálából komponált 1782 és 83 között, nem teljes. Hiányzik belőle az Agnus Dei, a krédó szövege is csak nem egészen félig van megkomponálva, odáig, hogy emberré lett. Megdöbbentő, hogy az atyáról és a fiúról szóló passzusok megzenésítése fele annyi időt sem tesz ki, mint az Et Incarnatus tétel, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Ez utóbbi szívbe markoló szopránária, amelyet egy zenekari koncertó vesz körül. Szemben az első szakasz fanfáros, harcias kórus zenéjével, ami szintén egy koncertó grosszóba van beágyazva. Mozart cémol miséjének félig elkészült krédóját hallhatják most, a Bécsi Állami Operakórus Koncert Egyesülete és a Concentus Musicus Wien előadásában. Vezényel Nikolaus Árnunk úr. Isten áldja önöket. Viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.